A debreceni központú 5. Bocska István lövészdandár 20 éve vesz részt Koszovóban a külföldi misszióban. A KFOR kontingens legutóbbi ősszel hazatért váltásának túlnyomó többségét is Bocska is katonák adták. A féléves külszolgálat alapból sem könnyű, de most a járvány miatt a koszovói bázison is még szigorúbb szabályok voltak érvényesek, és hogy csökkentsék a kockázatot, ezúttal nem jöttek haza szabadságra a katonák. A feladatokról, tapasztalatokról Sárkány Beáta főhadnagyot, az 5. Bocska István lövész dandár kommunikációs tisztjét kérdezte Olajlona.
Miközben a magyar honvédségnek itthon is bőven akadnak feladatai, mindennapos munkájuk mellett a határőrizet, illetve természetesen a járvánnyal kapcsolatos feladatok is megnehezítik a szolgálatot. Eközben helyt kell állni nemzetközi porondon is, hiszen Magyarország NATO tag és részt vesz különböző külhoni missziókban. Az egyik kontingens Koszovóból a KFOR haderő egy csapata az ősz folyamán tért haza. Sárkány Beátával, az 5. Bocska István lövészdandár kommunikációs tisztjével beszélgetünk, aki maga is kim volt Koszovóban. Milyen volt ez a szolgálat? Más volt-e, mint más?
Igen, valóban ez nem egy szokványos misszió volt. Nyilván a járványügyi helyzet az nem csak Magyarországra gyűrűzött be, hanem Koszovóba is. Amikor mi márciusban kérkeztünk a művelti területre, akkor még nyugodt körülmények közül érkeztünk, és egy-két hét múlva tetőzött ez a járványügyi helyzet, és akkor már minket is érintettek ezek a bizonyos korlátozások.
Kellett ellenőrzéseken részt venni, mielőtt egyáltalán ki tudtak menni, vagy mikor kiérkeztek a koszovói területre?
Amikor kiérkeztünk, akkor nem volt még indokolt semmilyen tesztelés, semmilyen karantén esetleg, mert ugye akkor még nem állt a járványügyi helyzet olyan magas szinten. Azt követően, ahogy emelkedtek ugye az eset számok, a beteg számok Magyarországon, úgy párhuzamosan Koszovóban is emelkedtek, ezért a kontingensnek, illetve a magának az egész KFOR erőknek is be kellett tartani a bizonyos korlátozásokat és szabályokat, amelyeket az egészségügyi világszervezet, a NATO, illetve maga a KFOR parancsnokság meghatározott számunkra.
Nemzetközi szinten érvényes szabályokat ott is be kellett tartani, ebben nincs különbség, hogy egy katona.
Nemzetközi, illetve ugye nyilván a helyi szabályzókat, mert azért itt egy táborban elég sok katona, többféle nemzet él együtt, és nyilván nagyobb a kockázat, mert az egy négyzetméterre eső katonák száma alapvetően több, ezért helyi szabályzókat is be kellett tartanunk.
Mint akinek személyes tapasztalatai vannak, tud mondani egy példát? Hiszen már máskor is volt külföldi misszióban, tehát volt olyan mindennapi élethelyzet, amiben ez észrevehető volt?
Mindenképpen észrevehető volt, mert alapvetően a szabadidős tevékenységünket érintették többnyire ezek a korlátozások, mind a mellett, hogy nyilván maszkot kellett viselnünk, oda kellett figyelnünk a szociális távolságtartásra. De alapvetően egy tábor életét azért nagyban meghatározza az, hogyha például bezárnak a kávézók vagy a konditermek. És kellett ilyen intézkedéseket életbe léptetni annak érdekében, hogy megfékezzék a járványnak a terjedését, illetve hogy megakadályozzák a járványnak a betörését a táborba.
Nyilván ez csak egy plusz teher, vagy egy plusz szabályozó tényező, ami a KFOR haderőnek a mindennapi életét az elmúlt hónapokban meghatározta, de úgy alapvetően nem könnyű egy külföldi szolgálat, amikor fél évig távol kell lenni a családtól. Mennyivel volt másabb ezt megélni?
Én azt gondolom, hogy a legnehezebb része, ami a járvány következménye volt, az az volt, hogy most nem jöhetünk haza szabadságra. Tehát alapvetően a 6 hónap alatt KFOR-ból egy 12 napos szabadságra haza szokott jönni a kontingens, és erre most nem volt lehetőség. Éppen amiatt, hogy megakadályozzuk azt, hogy esetleg itthonról visszavigyen valaki fertőzést. Tehát mindenképpen ez volt a biztonságos, ezt így rendelték el, úgyhogy ezt a 6 hónapot ezt most szabadság nélkül csináltuk végig.
Máskor azért ez megosztja a szolgált idejét, és ad egy kis muníciót, mondjuk fél időben a további hónapok letöltésére. Ez komoly hiánya lehetett kint a szociális kapcsolattartásnak, az emberi kapcsolatoknak, hogy nem lehetett hazajönni, de hát, mint ahogy mondta, ez így volt biztonságos. Most a járványtól függetlenül azért beszélgessünk erről a fél évről, amit kint töltöttek erről a szolgálatról. Milyen feladatokat lát el a KFOR és azon belül a magyar hadtest? Kik adták most ezt a váltást?
A KFOR az ugye 1999-ben az ENSZ biztonsági tanácsának 1244-es határozat alapján kezdte meg a működését, annak érdekében, hogy a stabilitást fenntartsa a térségben. A Bocska is katonák 2000 óta teljesítenek a világ számos térségében szolgálatot, missziószolgálatot, a KFOR oszlopos tagjai szoktak lenni. Ez most a Magyar Honvédség KFOR kontingens 22. váltása volt, amelynek a gerincét a debreceni 39-es lövészzászlaj alkotta. Azért fogalmazok így, hogy a gerincét, mert más katonai szervezetektől is kivoltunk egészítve katonákkal.
Speciális területek?
Igen, speciális területek, különböző szakbeosztások, amelyeket mindig más alegységek, más katonai szervezetek adnak ki, gondolok itt ilyesmire, hogy orvos, pszichológus, pénzügyes. Tehát alapvetően, amit a dandár nem ad ki, azok a szakterületekről érkező szakemberek más katonai alakulatoktól érkeznek.
Viszont a többség az a debreceni dandár.
A többség, igen, közel 400 fővel érkezett ki a kontingens, és a kontingensnek a 90%-át úgy gondolom a debreceni dandár alkotta. Na most a KFOR-ban a magyar katonák egy harcászati tartalék zászlóaljat képeznek, ami zászlóalj közvetlenül a KFOR parancsnok alárendeltségében dolgozik. Azt kell tudni erről a zászlóaljról, hogy alapvetően a fő feladatai a járőrözés, a tömegkezelési feladatoknak az ellátása, valamint egyfajta készenlétet biztosítanak arra az esetre, hogyha a helyi erők nem képesek megfékezni egy-egy tüntetést, tehát ahol tömegkezelésre van szükség, akkor ez a harcászati tartalék zászlóalj az, akit a KFOR parancsnok bevethet. Ezért folyamatos készenléti feladatokat kellett nekünk ellátni kint.
Van egy speciális feladat is, amit általában a magyar katonák látnak el, olyannyira, hogy az összes kint lévő KFOR haderőben szolgáló külföldi katonát is ők képzik egy bizonyos területen.
Igen, tehát mindezen általános feladatok mellett, és amellett, hogy folyik ugye a kiképzés, a harcászati tartalék zászlója az, aki úgynevezett firefóbia oktatásban részesíti a KFOR többi nemzetét. Ez tulajdonképpen egy olyan oktatás, ahol segítenek megtanítani a katonáknak, hogy hogyan küzdjék le a tűziszonyt egy esetleges molotov koktélos támadás esetén. Különböző mozgásformákat kell megtanulni, védőfelszereléseknek a megfelelő használatát, és hogy kötelék szinten hogyan mozogjanak, hogyan védjék ki ezeket. Igazából kivédeni nem lehet, hogyha megtörténik egy ilyen támadás, de hogy hogyan kell ezt kezelni, hogy ne szenvedjenek el égési sérüléseket, időben eloltsák a tüzet.
Meg hogy lelkileg is azonnal tudjanak reagálni, mert nyilván itt nagyon sokat számít az, hogy a rutin az ad egyfajta védettséget, hogy ne sokkolja az embert a tűz maga.
Nyilván igen, a legfontosabb az, hogy amikor valaki találkozik egy ilyennel, akkor az ne az első alkalom legyen. Tehát, hogyha ő ezt megfelelően begyakorolta a tréningek során, akkor ezt a kezdeti sokkot ezt valószínűleg ott le fogja győzni. És a magyar katonák azok, akik 27 nemzet van a KFOR-ban, nyilván nem mind a 27 nemzet rendelkezik olyan alegységgel, aki tömegkezelési feladatban vesz részt, de akik igen, azokat a magyar katonák oktatják le ebből a firefóbiából.
Egy ilyen speciális képzésnek az ellátása, tehát egy ilyen különleges szolgálat, amiben a magyar katonák adják át a tudást a külföldieknek, azért ez elég jól bizonyítja, hogy hol vannak ebben a ranglistában a magyar honvédek. Tehát, hogy a nemzetközi haderőknek igenis egy számottevő, megbecsült részét képezik.
Mindenképpen úgy gondolom, hogy elismerik a magyar katonát nemzetközi területen, ezt nyilván mi érezzük is. Azt azért tudni kell, hogy a KFOR 27 nemzetéből a harmadik helyen a magyarok vannak többségben. Létszámról beszélünk, tehát több mint 3000 fős a KFOR erők, több mint 3000 fővel vannak jelen a területen, és ebből közel 400 katona van ott magyar. Tehát tőlünk többen csak az amerikai, illetve az olasz katonák vannak.
Nem mellesleg meg 20 év tapasztalat is ott van a magyar katonák mögött, csak ezen a területen, ha nézzük, hiszen mondta, hogy 2000 óta ott vannak a bocskai sok is például.
Igen, folyamatosan. És azért lövészdandárként elég gyakran járunk misszióba.
Helyileg hol van konkrétan a tábor Koszovón belül?
A magyar katonák Novoszellóban állomásoznak, ez Pristinától a fővárostól egy 20 percnyi távolságra van egy katonai tábor, összesen 10 másik nemzettel van itt jelen ebben a táborban a magyar kontingens.
És hogyha nemzetközi szinten nézzük, és az egyéb missziókhoz viszonyítva nézzük, ez a terület, és egyébként bővebben tekintve Koszovó mennyire számít melegpontnak katonai szempontból most?
Nem tisztem a biztonsági helyzetet megítélni, de úgy gondolom, hogy stabilnak mondható a helyzet Koszovóban. Nyilván, ha minden rendben lenne, akkor nem lenne indokolt, hogy ott legyen a KFOR. Azért is látunk el készenléti feladatokat, hogy abban az esetben, hogyha lehet számítani valamiféle megmozdulásra, ebben az esetben a KFOR parancsnok bevethesse ezt az alegységét.
Koszovóban még ha nyugalom van, akkor sem lehet hátradőlni és kiereszteni, hiszen a Balkán az bármikor lobbanhat, tehát bármikor történhet olyan, ami miatt szükség van a katonai jelenlétre.
Igen, azt gondolom, hogy ez így van.
Koszovóból hazatértek, ugye szeptember-október környékén vissza kellett rázódni az itthoni létbe, azért most beszélgetünk, mert ez a visszaállási folyamat, ez a honvédségen belül nem egyik napról a másikra történik, és most tudtunk már időt találni erre az interjúra. Sikerült visszaállni, és itt most megint a magánembert kérdezem, az itthoni létre mennyire tudta hamar felvenni az itthoni ritmust, ami ugye nyilván szintén megváltozott az elmúlt fél évben a járvány miatt.
Hát sikerült, főleg így szabadság nélkül az ember már nagyon vágyott haza. Egyébként, amikor hazaérkezünk, nyilván azért van néhány hét, amit otthon töltünk, és van egy folyamat, amin egyébként is át kell esnünk különböző visszaillesztő dolgokon, értem ezzel a orvosi vizsgálatot, pszichológiai visszaillesztő tréninget. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a néhány hét ez mindenképpen elegendő arra, hogy ismét fölvegyük az itthoni fonalkat.
Fél év távol létben másképp nézi az ember, mint amikor régen találkozunk egy szeretett rokonnal. Más volt itthon a kép, mikor hazaérkeztek, tehát érezhető volt a változás, hogy ez a fél év azért sem telt el nyomtalanul?
Érezhető volt egyébként is, amikor az ember távol van, felértékelődnek a személyes kapcsolatai. Tehát nyilván, amikor távol vagyunk a szeretteinktől, és ez tetőzi egy olyan helyzet, hogy nem csak mi vagyunk kitéve egy járványügyi helyzetnek ott kint, hanem tudjuk azt, hogy itthon a családtagjaink is, a gyerekeink, a szüleink, idősebb rokonaink, jobban aggódik az ember, és azért nagy megkönnyebbülés hazaérkezni.
Azért kérdezem ezt, elnézést, hogy visszatérek rá, mert hogy itthon most a szociális távolságtartás az egyik eszköz, a maszkviselésen, a higiéniás szabályokon túl, amit be kéne tartanunk. Tehát, hogy távol maradjunk a szeretteinktől, és ezzel védjük őket, ami egy magánembernek nagyon nehéz szerintem. És ahogy telik az idő, és egyre hosszabb ez az időszak, illetve most, hogy életbe léptek újra a szigorítások, és még keményebben meg kell húzni ezeket a gyeplőket, ez egy nagyon nehezen elfogadható szabály, még ha az eszünk tudja, és a szívünk nehezen. Egy katonának, aki fél évre megy a szolgálat miatt külföldre, és fél évre vállalja azt, hogy távol legyen a családjától, azt hiszem, hogy ezerszer nehezebb a helyzete, és hogyha önök ezt kibírják, akkor ez jó példa lehet nekünk, civileknek is.
Igen, azért mi úgy érkeztünk haza, hogy átestünk a teszteken, tehát két negatív teszttel tudtunk hazajönni mi is. De nyilván azért azt tudtuk, hogy amikor hazamegyünk a családunkhoz, ők biztonságban lesznek a mi részünkről, mivel úgy jöttünk haza, hogy nem vagyunk fertőzöttek. Tehát ez mindenképpen egy nagy megkönnyebbülés. Nyilván azért az ember a családi látogatásait szereti ilyenkor, nem azt mondom, hogy letudni, de hiányzik a család, de figyelembe kell venni ezt, hogy ugyanúgy én is és a kollégáim is azt gondolom, hogy figyelembe vesszük azt, hogy az idősebb rokonainkhoz nyilván most nem fogunk olyan gyakorisággal ellátogatni. Tehát, hogyha 6 hónapot már valaki kibír, akkor azt gondolom, hogy egy ilyen helyzet indokolta még egy kis idő talán belefér, és a 21. században, amikor az internet adta lehetőségekkel tulajdonképpen távolról is folyamatosan tudunk kapcsolatot tartani, áthidalható ez a probléma. Nyilván a személyes jelenlét, a fizikai kontakt, az ölelés a családtagoktól nyilván ez egy olyan dolog, ami nem pótolható. De hogyha tudjuk azt, hogy mi a cél és hogy miért kell ezt megtenni, akkor azt gondolom, hogy ez nem jelenthet akkora problémát.
Sárkány Beáta főhadnagyot, az 5. Bocska István lövész dandár kommunikációs tisztjét hallották.